Az Úr Jézus szavaival köszöntöm a gyülekezetet. Ő mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltetek, és én megnyugvást adok nektek. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek, a mi atyánknak, és a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak a megismerésében. Amen. Szeretett testvérek, úrvacsorás Isten tiszteletünket kezdjük a 32. Zsoltár első versével. A 32. Zsoltár örömével, ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljuk el helyünket. Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten, kinek nevére térjen dicsére, dicsőség, tisztesség és hálaadás most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetéből, a 42. fejezet első 9 verséből. Leülve, nyitott szívvel halljuk, ahogyan szól Isten üzenete hozzánk. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiáll, nem lárváz és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nárszálat nem töri össze. A füstölő mécsest nem oltja ki. Hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette, és kiterítette, szilárdá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, lehelletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta lakóknak, járóknak. Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr. Ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Isten lelke tegye áldottá Isten szavát, hogy legyen az a szívünkben gyümölcsöt termő valóságá. Így helyünkön maradva, fejünket meghajtva, boruljunk le az Úr előtt, hódoljunk előtte is. Imádra őt, imádkozzunk. Áld és magasztal a szívünk téged, mennyei édesatyánk, hogy felhoztad napodat ránk is, hogy az Úr napján, az Úr Jézus Krisztus feltámadásának napján nem csak a napfény járja át most, ami testünket érinti meg, ami életünket, hanem az a mennyei világosság is, amely felragyogott ő benne, ő általa itt a világban, és amely győzelmet vett a bűn, a halál, a kárhozat sötétsége felett. Köszönjük neked, hogy elhoztál bennünket, köszönjük, hogy megőriztél az úton, a héten, köszönjük, hogy gondod volt ránk a legapróbb és a legnagyobb dolgokban egyaránt, hogy nem hagytál el, ahogyan ígérted, hogy előttünk jártál, és mi követhettünk téged. Köszönjük neked az ajándékaidat. Köszönjük a végtelen szeretetedet, hűségedet. És köszönjük, hogy bár olyan sokszor mindezek ellenére mi megszomorítottuk a te szívedet, mert hitetlenül, engedetlenül, kész akarva áthágtuk a te rendedet, mégis magadhoz engedsz Jézusért, megváltónkért, és új lehetőséget adsz, hogyha elestünk is, felálljunk. És köszönjük most különösképpen az úrvacsora ajándékát, amiben megerősítesz bennünket a hitünkben, a bizonyosságunkban, hogy van bocsánat, van új esély, új lehetőség, és kérjük, hogy vezess el bennünket odáig, hogy őszintén és szabadon, nyíltan megbánva, megvalljuk azt, amit elrontottunk, és elkérjük újra az erőt, lelkedet, vezetésedet, áldásodat, hogy az életünk célhoz érjen, téged dicsőítsen, mások javára legyen, és ragyogtassa fel azt a világosságot, amit elhoztál számunkra is. Köszönjük, Urunk, a te vigasztaló kegyelmedet is, kérünk a gyászolóinkért. Kérjük, hogy hagyd tapasztalják meg, hogy a te ígéd ma is gyógyító ajándék. Él és munkálkodik. Kérünk téged, hogy gyógyítsd a betegeinket, a most távol maradókat. Erősítsd őket, újítsd meg őket. És mutasd meg számukra, hogy bátran és szabadon lehet a te gyermeked még erőtlen is. Mert nem töröd el a gyenge nátszálat, és nem oltod ki a pislogó gyertyát. Áldunk téged, hogy ilyen Urunk vagy, és köszönjük neked, hogy most rád tekintve, benned bízva, téged várva, előtted hódolva, itt lehetünk, kérjük, hirdetesd az ígédet, kérlek, áld meg, Uram, engem, hogy egyszerű szócső lehessek a te kezedben, és eljusson a szívünk mélyéig a te üzeneted. Jézusért, drága megváltónkért kérünk, lelkeddel érints meg mindnyájunkat. Amen. Készüljünk, testvérek, az ige hallgatására 713. dicséretünknek a 4. versével. A 713. dicséretünk 4. verse így kezdődik, amint vagyok vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én.
Thank you.
Gyertek, hallgassátok meg Istennek igét, amelynek alapján lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom. Írva található ez Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott második levelében, a 4. fejezet 7. versében, mely így szól. Ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Foglaljuk helyet. Szeretett testvérek, egy mai napra rendelt új szövetségi ige szakasznak egyetlen mondatát idéztem most fel, és az ószövetségi ige fényében is egy csodálatos és felemelő üzenetet olvashattam, abban a reménységben, hogy sokunkkal együtt tettem ezt, és ez már minnyájunkat megérintett. De most ezen az alkalommal Isten lelke elvezetett bennünket oda, hogy még teljesebben, még felemelőbb módon megéljük, megvalljuk, hogy milyen nagy ajándék az, amit mi Istentől kaptunk, és milyen csodálatos szeretet az, amivel Isten velünk foglalkozik. Eszembe jutott egy olyan mondat, amikor készültem, amivel elég gyakran találkoztam, és találkozom ma is. Ez a mondat sokak ajkán elhangzik. Erősnek kell lenned. Nem tudom, hogy mi találkoztunk-e ezzel közvetlenül, vagy közvetetten, ezzel az üzenettel, ezzel a megközelítéssel, de akár egészen kicsin gyermekkortól kezdve, egészen késő idős korunkig elhangzik, néha erősnek kell lenned. És persze ezt a mondatot, ha lehet így mondani, lehet jól is használni, és lehet talán nagyon rosszra is használni. Ez a szöveg környezettől, az állapotunktól függően is egészen mást és mást jelent. Azt azonban úgy gondolom, hogy a világ, amiben élünk, úgy általánosan egy olyan világ, amelyben azt sugallják sokan, vagy azt sugallja a világi szemlélet, hogy erősnek kell lenni, mert ha az ember nem elég erős, akkor eltapossák. Akkor vesztessé válik. És erről már talán több ízben sokszor hallottunk és gondolkoztunk együtt. Igen, sok oldalról érkezik el hozzánk az inger, és ez az inger még úgy is érint bennünket, hogy legalább látszatra legyél erős. Legalább mutass valami fajta erőt. Mert ha nem, kiszolgáltatottá válsz. Mert ha lelepleződik, hogy nem vagy az, akkor visszaélnek vele a környezetedben. És rettenetes, nehéz sebek, terhek jelennek meg az ember életében ilyenkor. Legalább látszatra legyél az. Adni kell a látszatra. Ez a világ ma, nem tudom persze nyilván, én summásan nem fogalmazhatom meg az alap trendjét, de a világ ma mégis ezt sugallja. Adni kell a látszatra. Mi van kívül? Hogy nézel ki? Mit mutatsz? Hogy jelensz meg? Annyi minden múlik. Ezen még egy interjún is, amikor elmész mondjuk egy munkahelyi interjúra. Mit mutatsz? Hogyan jelensz meg? Mi látszik? Adni kell a látszatra. A gyengék azok elsodródnak. A gyengék azok a vesztes oldalon vannak. És ezt még tetézi az a úgynevezett természetes kiválasztódási elmélet, amely áthatotta a nyugati kultúrát. Nem is elemzem ezt most mélyebben, bár érdemes erre is tekinteni. Minden esetre én mélyen és élesen szembeállítom ezzel az elmélettel Isten különös kegyelmi világát, ahol éppen az ellenkezőjéről van szó. És ezt azért vegyük nagyon komolyan, és tudatosítsuk ezt magunkba. Természetes kiválasztódás, hogyan és miként lehet fölülmaradni, de újra mondom, nem elemzem, mert ezt iskolás korunk óta tanultuk, tanították, belénk résték, és újra mondom, a világ is ezt képviseli, de a különös kegyelem világában. Felismertük-e már? És elismertem, komolyan vesszük-e azt, amit Isten természetes, és így mondom, felülről való természet feletti módon kijelen nekünk, mert mit mond Pálon keresztül? Mit mond egy olyan emberen keresztül, akire, ha most visszatekintenénk egyáltalán, és elnézést a kifejezésért, nem volt sztár prédikátor, nem volt olyan, akinek valami ékes szóló lett volna a beszéde, nem volt olyan, akinek olyan volt a tervete, hogy arra azt mondták, na ez igen. Mit mond Pál? Azt írja a korintusi levélben, az első levelében, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Értitek? Hogy milyen más az Isten kiválasztása? A világ azokat választja, akik erősek, akik bölcsek, akik látszatra mutatnak valamit. Kiket választ ki az Isten? A világ szemében bolondokat? Hát bolondok vagyunk mi? Az erőtleneket? Hát erőtlenek vagyunk mi? Olyan nagy szabadításra eljutunk odáig, és felismerjük, hogy ez szabadság, hogy kimondhatjuk, hogy vállalhatjuk, hogy nem vagyunk a legkülönbek. Hogy nem mi vagyunk azok, akikre a világ úgy néz, hogy na ezek aztán tényleg. Nem a legkülönbek vagyunk, hanem a különös kegyelemben részesültek. Isten mérhetetlen lehajló szeretetének, szabadításának egyszerű edényei, cserép edényei. Mert a kegyelem különös világában azt látjuk, hogy Isten az erőtleneket választja ki magának. A világi szemléletben kívülről erőt kell felmutatni. Akkor is, ha belül törékenység van. Isten gyermekei között pedig hitvallást tehetünk arról, hogy ha kívül törékenyek vagyunk is, belül olyan erőhatát, amiről Pál ezt is leírja, rendkívüli, mert így van. Rendkívüli, nem olyan erő, amit az ember az összes erejéből felmutatni képes, az úgymond rendes erő, amire az ember eljut, akár úgy ezre a lelkét, testét, szellemét, rendkívüli erő. Ez a kincsünk, azt mondja Pál, cserép edényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Erősnek kell lenned? Figyeljük majd, és jussunk el odáig, hogy lehetünk erősek egészen másként. És ez hatalmas ajándék. A másik gondolat, ami megfogant bennem, amikor készültem elcsendesedve, hogy van egy másik nagy mondat, ami nagyon hasonló ehhez másként, gazdagnak kell lenned. Hát ez is egy elég nyílt program ebben a világban. Mert ha gazdag vagy, akkor majdnem mindent megtehetsz. Ha gazdag vagy, akkor majdnem mindent megszerezhetsz. Ha gazdag vagy, akkor jó létben élhetsz. Ismerős mondat ez, ismerős trend, ismerős út ez, mert ez is oda van téve. Hát nem tálcán kínálva, de mégis úgy bemutatva, mint ha ez olyan könnyedén elérhető lenne, és egyébként ha elérjük, nagyszerű lehetőséget teremtene. Nehéz szembenézni vele, de fontos. És lehet, hogy azt mondjátok, hogy ilyen triviális dolgokat mondok, vagy úgy érzitek, hogy hát azért ezt jobban meg kellene vizsgálgatni, én mégis kimerem mondani bátran, hogy ezek mögött, a nagy gazdagságok mögött döntően kongó ügyesség van. Hihetetlen kongó ügyesség. Hiába való semmi. Nagyon megrázott, amikor beszélgettem valakivel nem olyan régen, találkoztam egy szolgálat kapcsán, és arról beszélt velem, hogy a világ igen jelentős gazdag emberei között volt egyfajta feladata, járta a világot sok helyen, fel is idézte a helyeket, meg bizonyos értelemben személyeket is, és azt mondta el, hogy mérhetetlen nehéz volt látni, hogy őt, aki valamit elvégzett, megrendeltek tőle valamit. Ott lehetett egészen közel a környezetükben, mert a feladat ilyen volt. Egészen közel hozzájuk. Hihetetlen üres, hihetetlen semmi az életük. Elképesztően szomorúan semmi. Úgyhogy azt mondta el nekem, hogy szabadítás volt számára, amikor eljöhetett onnan. Mert rosszul volt látni, hogy semmiük nincs. Sem egy értelmes, értékes kapcsolat, sem egy normális tartalom, érték az életükben, de minden körülöttük csillog és villog, és mindenhova eljutnak, és mindent kipróbálnak, és nem kell mondanom, mérhetetlen üres járat, hiába valóság. És milyen szomorú az, amikor ezt hajszolva az ember az úton azt hiszi, hogy ha majd elér a célig, akkor ez majd mégis beteljesedik. A felszín és a mélység között végtelen a kontraszt. És természetesen nem általánosítani akarok. Mert vannak, akik jelentős lehetőséggel rendelkezve megmaradtak szabad embernek. Ez a nagy ritkaság. És tudjuk jól, hogy valóban tönkre tudja tenni még a hitet is a pénz szerelme, mert minden rossznak gyökere. Ezt mondja Pál. Ennél már csak, tudjátok, az a még szomorúbb, és erről megint hosszan nem tudok szólni, hogy a keresztények között is ott a kísértés, hogy valamit felmutassunk, hogy mi is ilyenekké legyünk, hogy valahogy ebben a világban elfogadhatóbbá váljunk, jelentősebbé legyünk. Vannak ilyen irányzatok, akik teljesen úgy építik fel ezt a dolgot, mintha egy nagy marketing, egy nagy üzlet lenne a kereszténység. Döbbenetes, szomorú ezt látni. Nagyon nehéz ezzel is szembenézni, mert ez még fájdalmasabb. Mert ez a kétfelé sántikáló élet nagyon-nagyon súlyosan lelepleződik, hogy úgy tűnik, mintha Isten lenne benne, de közben abszolút az ember van a középen. És felépíti ezt a valóságot. Nem mai probléma ez csupán. 2000 évvel ezelőtt Laodíciában, amikor az Úr Jézus a hét gyülekezet egyikének levelet ír, akkor rátapint erre. Így írja a levélnek, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Milyen tragédia ez, amikor nem tudjuk. Látszatra meggazdagodva, látszatra kívülről valami nagyot mutatva, hogy mélyen ott belül szegények és nyomorultak vagyunk. Szánalmasan szegények és nyomorultak. Lehet látszat gazdagságban feltűnősködni, még keresztény közösségeknek is. De végtelen szegény és nyomorult, szánalmas állapotba lehet jutni, ha azt gondoljuk, hogy nincs semmire szükségünk, leginkább nincs szükségünk arra, aki a mi életünk igazi középpontja, ura és kincsének, gazdagságának titka. Ez a kincsünk, figyeljétek, Pál kincsről beszél. Ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Olyan jó ezt felismerni. Olyan jó ezt kimondani. Olyan sokszor kell ezt talán újra és újra ismételnünk, hogy mi gazdag emberek vagyunk. Mérhetetlen kincsnek, rendkívüli erőnek lehetünk a részesei. Mert a látszat erő és látszat gazdagság helyett lehet kincset hordozni és erősnek lenni belül, valóságosan, igazán, szabadon, boldogan. Mert nem a kívülről való látszat a kérdés, hanem a belülről fakadó kincs és az erő. Isten népében ez a rendkívüli lehetőség lehet törékeny, cserép edényben kincset, erőt hordozni. Nem kell felmutatnunk valamit. Lehet szabad arra, hogy törékeny vagy. Lehet szabad arra, hogy erőtlen vagy kívülről. Lehet szabad arra, hogy bolondnak látnak. Vagy erőtlennek minősítenek. Nem baj. A kincsed, az erőd belül olyan, amely mégis áthatja ezt a törékeny, ezt az erőtlen valóságot, mint aki te meg én vagyok, és ezen keresztül felragyog. Felragyog maga az Úr. Ami titkunk, és hogy mondjam most így, ami titkunk az erővel teli törékenység. Az erővel teli törékenység szemben a törékenységgel teli erővel. És álljunk is szemben. Saját életünkben, de bátran másokkal szemben is, nem ellenükre, hanem értük. Mutassuk fel, hogy igen, az erővel teli törékenység itt van az életünkben, de tudjuk, hogy kit hordozunk, tudjuk, hogy kihez tartozunk, kinek hiszünk, és tudjuk, hogy hova tartunk. A világi látszat erő telő van törékenységgel a mélyen. Ahogyan mondtam, időről időre megrázó látni, hogyan lelepleződik. Újra és újra. Hatalmas nagy sztárok, aztán hulló csillagok. Hihetetlen, hogy milyen látszat szerinti életek mélyén mögött elképesztő törékenység, függőség, nyomorúság, valóban szegénység, belső lelki szegénység van. Nem kell sok illusztráció hozzá, csak néhányat nézzetek meg, és józanodjunk ki, és lehet, hogy azt mondjátok, ó, hát ezt mi tudjuk. Lehet, hogy tudjátok másokra nézve, de fordítsuk önmagunkra nézve, mi kik szeretnénk lenni, és kik vagyunk valójában, és Isten hogyan fogadott el minket, és mit akar velünk, és mit akar ebben a világban megmutatni általunk, mert ez feladat is. Nem csak elemzés kérdés, hogy ja igen, hát ők a látszat gazdagok, a látszat erősek, hanem arról tudnánk beszélni, azt tudnánk bemutatni, azt tudnánk továbbadni, higgyétek el, nagyon sokakat megnyer, ha látják, ha tapasztalják ezt az erővel teli törékenységünket. Mert felemelő látni a valódi kincset, az erőt, törékeny emberekben. Én visszaemlékeztem, próbáltam felidézni, és most nyilván erre nincs időm, hogy elmondjam részleteiben, de életem legmeghatározóbb élményei azok, gyermekkoromtól kezdve, amikor ilyenekről hallottam, amikor ilyenekkel találkoztam, vagy ilyenekről olvashattam, láthattam. Emlékszem édesapám vallomására, amikor elmondta, hogy fiatalon, ahogyan ő hitre jutott, volt egy társuk, akikkel együtt jártak ifjúságba, és ez a fiú megbetegedett. Leukémiás. Leukémiás lett. És fiatalon elment. És emlékszem édesapám szavaira, gyerekkoromban már, ahogyan ezt felidézte, hogy ott álltak megrendülten az ágya mellett. Folyt a könnyük. Mert ez a fiú, ez mennyben nézve mondta, ne sírjatok fiú, majd találkozunk. És így ment el, mert hitt. Mert abban a törékeny, fiatal testben ott volt belül a kincs. A cserép edényben az a rendkívüli erő. Emlékszem arra a bácsira, aki jött sokszor hozzánk szolgálni, Verolex-el, ezzel a kis furcsa kis járművel, két monkón járva, többen ismerhetitek a történetet, hiszen felszoktam idézni időről időre. És megrázó volt, amikor ott állt előttünk monkón, egy sikeres fiatalember, aki egy betegségben lebénult, és ott volt, hogy vége az életének, és akkor kezdődött el. Mert a beteg ágynál odaadtak neki egy új szövetséget. És lett belőle egy áldott, szolgálattevő, másokat segítő, az evangéliumot hirdető ember, és a mankójára, kettőre ezt mondta, föl is írta, áldás és békesség. Értitek? Mankón járva? Áldás és békesség. Hát ki mondaná ezt? Hát ez az áldás, ez a békes, ez. Ez volt és elmondta, és ragyogott a szeme, most is előttem van. Csodálta. Megérintett, most is megérint. És emlékszem arra a fiúra, aki teljes mozgáskorlátozottan egy járószékben fiatalok előtt bizonságot tett. Fölidézte. Fölidézte a Zsoltárt. Csontjai nem voltak rejtve előtted, amikor titokban formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaptalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőle. Úgy olvasta ezt a Bibliából, hogy nem mozgott keze, lába, semmilyen. Ide volt téve a nyakához a Bibliája, és így olvasta föl belőle, mert csak a szája mozgott. A fiatalok, akik hallgatták, és amikor azt mondta, hogy megkülönböztetett engem az Isten, akkor nem tudtak szóba se jutni. Én sem. Hát így megkülönböztet az Isten. És mondhatjátok, ezek szélső pontok. Igen, azok, de ha ezekben fölragyog, akkor hidd el, benned is fölragyog. Akkor hidd el, hogy te is fölvállalhatod a te, és bocsáss meg érte, én vállalom, a te meg az én fogyatékosságodat. Fölvállalhatod. Nem baj. Nem baj, hogy törékeny vagy. Nem baj, hogy erőtlen vagy. Nem baj, hogy van valami, ami nem teljes, vagy nem látszik úgy teljesnek az életedben. Te Isten szemében drága vagy, kedves vagy, lelkével ajándékoznak téged, betölt téged, és majd megépít. Majd megépít úgy, hogy egyszer tökéletessé lesz ez a nyomorult, ez a cserépedény test, mert feltámadunk. És a feltámadásban végbe viszi a teljes megváltást. Testünk, lelkünk harmóniájában, egységében imádhatjuk őt. És sorolhatnám tovább, de kifogyok az időből. Mennyi erőtlen emberrel találkoztam, akinek az élete látszata erőtlen, kívülről valóban, belülről mérhetetlen erőt hordozott. A beteg ágyon fekvő, akinek az állapota sokkal rosszabb volt, mint a környezetéé, és mégis azok az emberek, akik ott voltak, oda telepettek mellé, és kérték, hogy beszéljen nekik, hogy imádkozzon értük, mert ragyogott az életéből a belső erő. Ez a kincs, ami ott belül van, ez hatotta át, ez járt át őket. Milyen jól ismered Pál vallomását, olyan sokszor idézted már fel, te is biztos velem. De ő ezt mondta nekem, tudnélik az Úr, amikor imádkozott, hogy múljon el az az erőtlenség. Elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Érted? Amikor az erőtlenségeiddel dicsekszel, az megérint, megragad embereket. Arra mondják, amit olyan sokszor mondok így, hogy ez nem emberi. Ez így van. Az emberi az, amikor dicsekszünk azzal is, ami nincs. Dicsekszünk mindennel, mintha bármi a miénk lenne, miközben minden, amink van, kaptuk. Egy dicsekedni valunk van, ő. Hogy ő rámutatunk, hogy vele dicsekszünk. És éppen ezért jó. És érd ezt, hogy jó. Ha erőtlenek vagyunk, jó. Nem azért, mert jó érzés, hanem azért, mert átragyog rajtunk az Isten ereje, és áthat minket, és azért jó, mert betöltjük a rendeltetésünket, amire teremtettünk. Ó, milyen nagy nyomorúság a bűn. Tönkretette azt az áldott lehetőséget, hogy úgy alapból, úgy általánosan hirdetni tudjuk az ő csodálatos dicsőségét, hogy átragyogja rajtunk. Megtört a bűn, valóban megtörte a világot, de ebben a megtört világban, a megtört életünkön keresztül is helyre tudja állítani az Úr az ő képviseletét, az ő dicsőségének ragyogását, amikor engedi, hogy az erőtlenségünkön át átragyogjon az ő ereje, célhoz ér az ő terve. Így leginkább, amikor nem lehet kérdéses, nem emberi tartás, nem emberi erőfeszítés határ bennünket, hanem Isten ereje. Hogy a kincsünk az nem mulandó, elvehető, hanem maradandó, örök. És a teljes Szentíráson ezt látjuk. Hát vizsgáljátok meg, nézzétek meg, hogy mindenki törékeny ember. És a törékeny embereken keresztül mégis felragyog. Az Isten hatalma. És most újra mondom, sorolhatom, ott van a zsidókhoz írt levél. Tegnap olyan megrázó volt, együtt voltunk, lelki pásztorok az ország, sőt a határokon túlról is. Több százan, majd ezren. És hallottuk a bizonyságtételt arról a szerelemről, szeretetről, amely embereket képessé tett arra, hogy az arcukat oda tartsák az őt verőknek, nem egyszer, hanem akárhányszor. Ott, a Ceausescu Romániájában, meg itt, meg mindenütt. Erőtlen emberek, akiken az Isten ereje felragyogott. Ezt látjuk az egyház történet lapjain, de ezt látjuk a mai világunkban. És tudod, hogy mi a csodálatos? Ez jelenhet meg a te életedben is. A tiédben is. És itt is sorolhatnám a testvéreimet, akiket ismerek. A nagyon erős, erőtlen testvéreimet. Akiknek nem az az erejük, ami a világban van, hanem az az erejük, aki bennük van. És olyan jó ismerni titeket, és olyan jó tudni, hogy így élhetünk, és te is így élhetsz. Ne félj, hiszen ismered a titkot, erőtlen lettél, nem baj. Erőt ad. Erőt ad a megfáradtnak, ugye tudod, ismered. Vésd a szíved kőtábláiba, és erőtlent nagyon erőssé teszi. Jó, hányszor mondja ezt? Nagyon erőssé, igen, rendkívüli erőssé. Ragyogóan erőssé. Anna, amikor kérte teljesen összetörve ott a szentélynél, hogy az Úr adjon neki gyermeket, emlékeztek rá, hogy tusakodott Sámuelért. Akkor azzal az imádsággal állt meg utána, magasztalva az Urat, mert megkapta, és rögtön oda is adta, visszaadta. A hősök íja összetörít, de akik földre rogytak, az erő övét kötik magukra. Akik földre rogytak, mint ahogyan ő is, az erő övét kötik magukra. Ez az Úr. Ez az ő csodálatos valósága. Mert az erő övét köthetik magukra, mert az Úr kegyelmébe fogadott bennünket. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. És van még egy hangsúly, amit el kell mondjak nagyon röviden. Ne tulajdonítsuk magunknak a rendkívüli erőt, ezt a dynamiszt, ami itt van eredeti szóként ebben az eredeti szövegben, mert ott van nyilvánvalóan a bukás testvére, és ott van a valódi látszat erő helyetti erőtlenség, valódi erőtlenség, ahol az ember magának tulajdonít bármit is. Talán lehetne ilyen szava életünknek, Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Élj így! Mindent Istennek tulajdoníts, és nem magadnak. Az erővel teli törékenység, a célszerű emberi élet, a gazdag emberi élet, és ez feltűnően más, mint ami a világban látszik. Mint amilyen a mi Urunk, ahogyan hallottuk. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze. A füstölgő mécses nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Én az Úr, elhűztalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet. Világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Ő az Úr. Ő a szolga, az Úr szolgája, az Úr Jézus Krisztus, aki eljött, hogy megnyissa a vakok szemét, megnyissa a börtönök ajtaját, hogy szabadok legyünk, hogy kijöjjünk, hogy lássunk, hogy éljünk egy más életet. Testvérem, a megrepett nátszál, a füstögő mécses, olyan, amit nem old ki, amit nem tör el. Ha ilyennek érzed magad, megrepett nátszál, füstögő mécses vagy, tudd, hogy ő erőtlen lett a kereszten, és erről az erőtlenségről szól most az úrvacsora, megtört a teste, kiomlott a vére. Ő erőtlen lett, hogy az erejével, erőtlenségével, ezen keresztüli erejével legyőzön téged a bűnt, és felemeljen megbocsátó, szabadító, ajándékozó szeretetével. Róla tegyünk bizonyságot, vele dicsekedjünk, és gyönyörködjünk mi is benne, ahogyan az Atya benne gyönyörködik. Amen. Áldunk és dicsőítünk téged, hatalmas, szent, igaz és örökkévaló Istenünk, hogy előtted nem kell félnünk kiszolgáltatottá válni. Nem kell félnünk az annak lenni, akik vagyunk valójában. Mert ismersz bennünket, szívünket, testünket, életünket, múltunkat, jelenünket, egész valunkat. És köszönjük, hogy oda jöhetünk hozzád fáradtan, megterhelten, Jézusban, Jézusért. Oda jöhetünk a mi bukásainkkal, erőtlenségeinkkel, és te nem elküldesz magadtól, hanem megújítasz, megerősítesz, és olyan erővel ruházol fel belül, amely a mi törékeny cserép edényünkben is átragyog. Magasztalunk ezért az ajándékért, a kincsért, a veled való közösségért, lelkedért, minden ajándékodért, ígédért, a hallható, a látható, a magunkhoz vehető igéért, és kérjük, áld meg most uracsorai közösségünket, hogy valóban megerősödve, megbátorodva, bátran és őszintén tudjunk majd tovább menni úgy, hogy amikor jövünk, megvallunk neked minden erőtlenséget, minden gyengeséget, és közben hisszük, hogy te mindennel, amire szükségünk vagy, van. Megajándékozol minket. Legyen ezért áldott a te háromszor szent neved, Jézusért, megváltónkért, aki így tanított imádkozni, Urunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Drágának tartalak és becseslek, mert szeretlek. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk az úracsora vételére a 352. dicséretünk első és harmadik versével. Örülj szívem, vigadj lelkem.